Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Ézsaiás próféta soraiból. Olvasom a 49. fejezet 13. és 16. versei között lévő szakaszt a következőképpen. Újongjatok, egek, vigadozz föld, újongásba törjetek ki hegyek, mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönnyörül az elesetteken. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén. De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme, a tenyerembe véstelek be, szüntelenül előttem vannak falaid. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, karácsony ünnepe után újonghatunk, vigadozhatunk együtt az egekkel, hegyekkel. És nem csak azért, mert kicsomagoltuk már az ajándékokat, meg halomba raktuk a fölöslegessé vált göngyöleket, hanem azért, mert a karácsonyi ünnep elmondta a legfontosabb üzenetet, a legfontosabb ajándékot, hogy az Isten nem feledkezik meg rólunk, hogy az Isten figyel ránk. Ézsaiás sokak szerint, és most magamat is a sokakhoz értem, az Ószövetség egyik leggyönyörűbb könyve. Végtelenül mély gondolatokat tud Ézsaiás megfogalmazni az emberi dimenzióban is, azt gondolom, meg az Isten igéje szerint is, és nagyon sokszor nagyon szép költői képeket használ ahhoz, hogy érzékeltesse a maga mondandóját, pedig ezek a sorok, ezek közel sem könnyű élethelyzetekben fogalmazottak meg. A könyv első fele, az nagyjából abban a 15-20 évben íródott meg, ami felvezeti a babiloni fogságot, és ez egyáltalán nem volt egy könnyű, emberileg nézve könnyű élethelyzet, tele volt káosszal, bukással, sikertelenséggel. A könyv második fele már a fogságban íródik, és a könyv harmadik felét vélelmezhetőleg nem Ézsaiás maga személyesen, hanem az ő tanítványai ézsaiási szellemben írják meg a szabadulás után, abban az egy-két évben még Izrael haza költözik Babilonból, és egyik történelmi időszak sem könnyű, mert Izrael válságban van. Válságban van a fogság előtt, mert nem egyszerűen szétnyílik az a bizonyos társadalmi olló, hanem egész egyszerűen szétszakad. Közben bizonytalanná válik az ország helyzete. A háború háborút követ és ütközetet, egyre több a gyászoló család, hiszen sorra viszik el a férfiakat a katonáskodni, de egyébként a katonákat ápolni, viszik a nőket, az asszonyokat is, a sérült katonákat. Válságban van az egész társadalom. Utána ez a válság eszkalálódik, és lesz belőle a fogság. És igaz, hogy Círus döntését sok bibliai könyv messiási döntésként üdvözli, mikor Perzsia megbuktatja Babilont és hazaengedi a zsidókat, de azért hát tudjuk, hogy az az újrakezdés sem volt olyan egyszerű. Visszatérni a nagyszülők, a dédszülők szülőföldjére, újra indítani egy országnak az életét úgy, hogy ott már laknak mások, velük folyamatos konfliktusban és konfrontációban vannak, felépíteni háború alatt gyakorlatilag eldózerolt és lapossá tett városokat, ezek hihetetlenül nehéz élethelyzetek. És tudom, hogy a történelmet lehet felülről nézni, ilyen nagy összefüggésekben, meg évszámokkal, meg oda lehet ezeket bigyeszteni különböző történelemkönyvekbe, de én azt gondolom, hogy az emberi történelem, és igaz ez a Bibliában megörökített emberi történelemre is, akkor tanít bennünket, hogyha nem feledkezünk meg arról, hogy ezek mögött, az események között teljesen egyszerű hétköznapi emberek vannak jelen. Olyanok, mint mi. Akiknek lehet, hogy nem írták fel a történelemkönyvekbe a nevüket, és nem tudjuk, hogy kik voltak ők, hogy hányan voltak, hogy mifélék voltak, mert nem voltak hadvezérek vagy vezető politikusok, akikre úgy valamennyire kellene vagy illenék emlékezni, hanem olyan egyszerű hétköznapi emberek voltak, akik a kapát fogták, még a hadvezérek vezették a csatákat, akik kőfaragók voltak és ácsok. egyszerű hétköznapi apák, anyák, nagyszülők, unokák, férfiak és nők, mint mi mindannyian. És hogyha látjuk az emberi történelem mögött az arcokat, és empátiával nézünk rá, akkor hirtelen kirajzolódik valami olyan mondani valója a történelemnek, és egyébként az ézsaiási soroknak is, ami azt gondolom, hogy már tud tanítani bennünket. Mit éreztek ezek az emberek? Ezekben a végtelenül komoly és drasztikus emberi élethelyzetekben. Azt gondolom, hogy ugyanazt, amit mi is érzünk a kudarcokban. Keserűséget, meg dühöt, meg szorongást, meg kiábrándultságot, meg ürességet, és önsajnálatot, és fájdalmat, és gyászt, és lehetne még sorolni a feszítő érzelmeket. Mert hogy nekik személyes élethelyzetük volt az, amiből mi ma már tanulhatunk. És mit tanít ezeknek az embereknek ebben az eszméletlen emberi mélységben Ézsaiás, mikor oda kacsint nekik, hogy nem feledkezik meg róluk az Úr. Hogy az Isten nem feledkezik meg róluk. Megfeledkezhet róluk a király, meg megfeledkezhet róluk a királyi tanácsadótestület, meg megfeledkezhet róluk az új birodalom új vezetése, aki elhurcolta őket egyik részéről a elfoglalt területeknek a másik részére, és tekintheti őket porszemnek, meg egy fogaskeréknek a gépezetben, de az Isten nem feledkezik meg róluk. Akkor sem, amikor emberileg már minden el van veszve. Megfeledkezik-e a csecsemőjéről az anya, nem könnyörül-e méhe gyermekének. De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad, íme tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Melyik anya feledkezik meg a gyermekéről? Melyik szülő feledkezik meg a gyermekéről? És nem csak azokról a pici babákról beszélek itt, akik még esendőségük okán rászorulnak a szülői törődésre, leginkább az édesanyai törődésre, hanem azok a testvérek, akik már felneveltek gyermekeket, azt gondolom, hogy nálam hitelesebben tudnák elmondani azt, hogy még felnövekve, vagy felnövekedett gyermekekkel is törődik az ember. Amikor már kirepülnek, amikor már a saját lábukon állnak, úgymond, amikor már önállóak az ember, akkor is foglalkozik a saját gyerekeivel. Én ezt még apaként nem érzem, de édesanyám szeretetét minden áldott nap, hál' Istennek. Mert törődik az ember a maga gyermekeivel. Hogy feledkeznénk meg róluk? És Ézsaiás azt mondja, ezt a gyönyörű képet felhasználva, hogy de ha még ő esetleg valamiért mégis, én akkor sem. Az Isten akkor sem feledkezik meg. Jézus nevének az a jelentése, hogy Jahve a szabadító, vagyis Isten a szabadító. És a karácsonyi ünnep pontosan azt szögezi a szívünkre, hogy van nekünk egy személyes szabadítónk a Krisztusban. Nem Babilon buktatja meg. Nem pusztán e világi keretek között értelmezhető az ő megváltása, de ő az Isten minden emberi élethelyzetben, a külső körülményektől teljesen függetlenül jelen való, szeretettel jelen való gondoskodása. Azt szoktuk mondani, hogyha valakit nagyon féltünk, meg nagyon gondoskodunk róla, hogy a tenyerünkön hordozzuk. Most kedves testvérek, az Isten nem a tenyerén hordoz bennünket, hanem a tenyerébe vés bennünket. És hogyha ezt az ézsaiási sort a keresztre feszített Krisztus vérző tenyere felől olvassuk vissza, akkor látjuk, hogy mennyire komolyan gondolta ezt az Isten, hogy ő a tenyerébe vés bennünket. Izrael rettenetesen mélyen van emberileg. Azt gondolom, hogy emberileg annál lejjebb már nincsen. Ott már tényleg összeomlott minden. Összeomlott a társadalom, összeomlottak személyes egzisztenciák, a kiszolgáltatottságban van a nép, élnek máról holnapra úgy, ahogy senki nem tudja, hogy mi lesz, és akkor megszólal az üzenet, hogy de én a tenyerembe véstelek. Bárki megfeledkezhet rólad, de én nem fogok. A keresztény ember azt gondolom, hogy azzal az üzenettel mehet ki a karácsonyból, hogy az Isten tenyerénél nem tud mélyebbre esni. Annál nincsen mélyebb számunkra. Összeomolhatnak a mi életünkben is rendszerek, meg jöhetnek hatalmas nagy kihívások, és egy szóval nem fogom azt mondani, hogy mi mindegyiket érteni fogjuk. Sok esetben azt sem értjük, hogy mi köze van ezekhez a dolgoknak az Istenhez, vagy az Isten hogyan van ezekben a szituációkban jelen, az viszont biztos, hogy ha hittel megyünk egy picit a terhek elébe, akkor látni fogjuk, hogy az Isten tenyerénél nincsen mélyebb. A hívő ember onnan nem tud egész egyszerűen kiesni, mert az Isten áldozatot hoz, az Isten hordoz, az Isten cipel. És ezért van nekünk okunk az újongásra. A hegyen, a földdel. Mert hogy egész egyszerűen elmondja nekünk a karácsony azt, hogy mire való az a hit, amit mi kapunk az Istentől. Elmondja a karácsony azt, hogy mennyire mélyen gondolja az Isten azt a szövetséget, amit köt a Krisztusban, hogy ezt személyesen nekünk szánja. Én azt gondolom, hogy most szépen lassan elindulunk kifelé, az ünnepből szilveszterkor még lesz egy kis pezsgődúloktatás, meg ünneplés, aztán legkésőbb január második hetével a gyerekek is visszatérnek az iskolapadba, szülők, nagyszülők valószínűleg előbb is felveszik a munkát, jönnek a szürke hétköznapok, úgy, ahogy eddig is a hátul mögött mentek, csak most nem 2024-et fogunk írni, legalábbis elviekben a papír aljára, amikor dátumozunk, hanem 2025-öt. Én biztos, hogy márciusig még 2024-re dátumozok mindent. És jönnek ezek a gyakorlati, egyszerű, hétköznapi helyzetek, megyünk a postára, meg tekerjük a magunk kis mókuskerekét. És azt gondolom, hogy ennek az egész karácsony utáni vasárnapnak pont az a feladata, hogy ezt egy picit felvezesse lélekben. Mégpedig azzal a hírrel és azzal az örömhírrel, hogy nekünk nem egy olyan Istenünk van, aki távol van a mi hétköznapi helyzeteinktől. Nem egy olyan Istenünk van, aki vasárnap egy órára elérhető a templomban. Nem egy olyan Istenünk van, és nem egy olyan megváltónk van a Krisztusban, aki valami nagy spirituális titkok megfejtésével lehet jelen az ember hétköznapjában. Mert valójában az a helyzet, hogy bennünket az Isten már a tenyerére vésett. És hogyha ezzel az üzenettel kimerünk menni a templom ajtókon, és ne kimerünk állni, a hétköznapokban élni, akkor azt gondolom, hogy meg tudja emelni a karácsony ünnepe az emberi életet. És nem azt mondom a testvéreknek, hogy akkor innentől kezdve nincsen konfliktus, akkor innentől kezdve nincsenek megoldandó problémák, akkor innentől kezdve nincsenek görcsös élethelyzetek. Azt tudom mondani, amit Ézsaiás is mondott a fogságban lévő népnek, hogy az Isten a tenyerébe vésett bennünket. Abból nem lehet kiesni. Annál nem lehet mélyebbre zuhanni. És azt gondolom, hogy ez a hír azért már újra tudja írni az embernek a szürke hétköznapokról alkotott véleményét vagy fogalmait is, mert hogy velünk az Isten. Az Isten, aki nem felejt el bennünket. Mi elfelejthetjük egymást, mi bárkit elfelejthetünk, bárkiről megfeledkezhetünk. De az Isten nem felejt el, és mivel a tenyerébe vésett kedves testvérek, ezért nem ejt el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, megállunk színed előtt, és téged kérünk arra, hogy erősíts meg bennünket a hozzád tartozásban. A hitnek, amit kapunk tőled, amit megélünk, annak a hétköznapokban van a helye. Tégy minket követeiddé, hogy az emberi kapcsolatokban merjünk rólad tanúskodni, hogy megbocsájtásodat, irgalmadat, kegyelmedet tudjuk bevinni azokban a hétköznapi helyzetekben, ahol sok a feszültség, ahol sok a konfliktus, ahol gyűlölködni meg a másikra mutogatni sokkal egyszerűbb volna. Erősíts meg bennünket a hozzátartozásban, és formálj bennünket megváltásoddal. Amen.